Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Egy-két órával ezelőtt Vlagyimir Putyin a Vörös téren a győzelem napi ünnepségen azt érzékeltette, hogy a honvédőháború, a nagy honvédőháború, ugye a második világháborúnak az a szakasza, amikor Németország agressziót követett el a Szovjetunió ellen, megtámadta, és egy rendkívüli áldozatokat követelő, rendkívüli fontosságú, történelmi fontosságú háború volt. Tehát az a honvédelmi, nagy honvédőháború és a mostani katonai tevékenység, amit Oroszország folytat Ukrajnában, az tulajdonképpen egymásnak édes testvére. Mit szól ehhez vendégem? Nagy szeretettel köszöntöm Siklósi Pétert, aki volt védelmi minisztériumi helyettes államtitkár, jelenleg a külügyi intézet vezetőkutatója. Szóval tudná-e néhány szóval kommentálni az összefüggést a nagy honvédőháború és a mostani ukrajnai háború között?
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát ugye a nagy honvéd, úgynevezett nagy honvédőháborúhoz való viszonyulás vagy kapcsolat jelen pillanatban is Oroszországban tulajdonképpen a nagy állami legendák közé tartozik. A legendát úgy értem, hogy abban az értelemben, hogy ennek egy ilyen társadalmi összefogó ereje van. Mint ahogy a második világháború után a Szovjetunióban is így volt, úgy most Oroszországban is egy olyan közös, nagy, pozitív emlék, ami köré föl lehet sorakoztatni a népet, amelyik rendkívül sok szerteágazó tulajdonsággal és múlttal rendelkező csoportból áll.
Igen, egyébként, hogy kiegészítsem, azt is mondta, hogy az egész orosz nép, függetlenül, hogy Oroszországban él vagy nem, az egész világon az oroszok ennek a háborúnak, nem azt mondta, hogy háború, annak a katonai tevékenységnek, ami Ukrajnában zajlik, a támogatója. Ugyanúgy, ahogy az egész orosz nép annak idején, bárhol éltek az oroszok is, az akkori, nem mondta, sztálini vezetésű Szovjetunió mellett voltak, és ezzel gyakorlatilag össze is mosta Oroszországot a Szovjetunióval.
Így van, ugye ez a dolognak a szándékolt, a célja. Az, hogy azt mutassa be, hogy Oroszország egységes, Oroszország kitart a győzelemig, mindenki támogatja, egység van a célok, és természetesen ki nem mondva, ugye mögötte is. Most az, hogy ez így van, vagy nincs így, hát ugye ezzel lehetne vitatkozni, valószínűleg messze nincsen 100%-ban így, de...
Nem is kérdés, hogy nincs, hát én nekem millió utazásom tanúsítja, hogy akik milliónyian Oroszországon kívül élő oroszok, azok között random, bárkivel beszéltem, azok egyebek között azt mondták, hogy jobb itt, mert nem kell ezt a propagandát hallgatnom.
Így van, tehát de ez egy kiváló alkalom arra, hogy hát legalábbis ezen a szinten, verbális szinten egységet próbáljon teremteni, illetve sugározni kifelé.
De ez ön szerint csak verbális dolog, vagy pedig ebbe dolog mögött holt komoly és halálos veszedelem is rejlik. Az nyilvánvaló, hogy a háború halálos, de az, hogy ez a mostani 2025-ös 80. évforduló alkalmából megrendezett győzelemnap, ez úgy zajlik, ahogy zajlik nevezetesen, hogy nagyon sok ország bojkottálta, néhány ország, 20-30 ország nem bojkottálta ezt a dolgot, és ugyanakkor párhuzamosan a vöröstéri ünnepséggel Ukrajnában, Kijevben szintén ünnepséget tartanak ugyan a győzelem napja alkalmából, vagyis a mostani ellenfél is a Szovjetunió utódjaként ünnepli azt, hogy győztek a nácizmus felett. Ugyanakkor Oroszországban, ugyanabban a pillanatban, amikor Ukrajnában a nácizmus feletti győzelmet ünneplik, nácinak nevezik közvetetten, és maga Putyin nevezte nácinak Ukrajnát, mert azt mondta, hogy ez a háború nem más, szó szerint mondom, mint háború folytatása a nácizmus, az antiszemitizmus és a ruszofóbia, vagyis a orosz ellenesség ellen. Ezt a hármat jelölte meg. És ebben azonosak a célok és az alapok a nagy honvédő háborúval.
Igen, hát ez, ahogy mondtam, ez alapvetően ezek az üzenetek befelé szólnak, kifelé ezek fölött a külső hatalmak átsiklanak, befelé egy fontos egységteremtő mítosz ez, és ezt ki is használja, ameddig lehet. Én egyébként a dolognak úgy összességében olyan nagy jelentőséget nem tulajdonítok. Szóval ez ma, azért ez ma fontos, holnap még emlékszünk rá, holnap után már nem.
De hát évek óta az elején is ezzel indították, hogy nácizmus elleni, antiszemitizmus lehet, elleni háború.
Igen, de ami igazán fontos az az, hogy hogyan zajlik a háború, ki halad előre és ki nem, illetve hogy a végén sikerül-e valami olyan alkut kötni, amivel legalább tűzszünetet lehet elérni. Én szerintem egyébként haladunk ebbe az irányba. Most közben persze mind a két fél azzal foglalkozik, hogy a másikat fesse le az ördög szerepében, és saját magát fesse le az angyal szerepében. Hát ugye ennél azért a világ nyilván nem ennyire fekete-fehér, de ugye az egyértelmű persze, hogy Oroszország volt az agresszor, vagy illetve most is Oroszország az agresszor ebben a háborúban, és Ukrajna a megtámadott és védekező fél, ugye ez nem kérdéses. De azok, ezek a fajta ilyen verbális kinyilatkoztatások, mint amit ma is hallhattunk, ezek mondom befelé fontos szerepet töltenek be, de a harctéren nem nagyon fogják a helyzetet megváltoztatni, és a békének, amikor egyszer eljön, tehát nem ez lesz nem ez fogja elhozni.
Jó, világos, mert valóban olyasmi lovagolok, ami tulajdonképpen nagyon felszínesen, de nagyon jól hangzik, viszont tény, hogy az egyik fél, az ukrajnai fél, az, amelyiknek tulajdonképpen Oroszország vezére által kimondottan náci céljai vannak, antiszemita céljai vannak, orosz etnikum ellenes céljai vannak, amögött 100%-osan a mi közös Európai Uniónk áll, és ma gyakorlatilag az Európai Unió mutatja a legkövetkezetesebb védhatalmi szerepet. Amerika már kevésbé, nem tudjuk igazából, lehet, hogy az lesz, e pillanatban nem látjuk, viszont a mi Magyarországunk által is reprezentált Európai Unió és a NATO-nak az a része, amely most nem Amerika, az az ellenség. Hát az ő feldolgozásukban mi háborús felek, mármint, hogy mi az Európai Unióról beszélünk, mi gyakorlatilag háborús felek vagyunk.
Én mindig küzd, ugye én ebben a pillanatban egy elemző vagyok. Én mindig küzdöttem az ellen, hogy ezeket a dolgokat hát kvázi ilyen fekete-fehér vagy hollywoodi módon fogjuk föl. Hollywoodban rendkívül egyszerű a világ, vannak a jók és vannak a gonoszak, vannak a fehérek és vannak a feketék. És valahogy a végén mindig a fehérek, a jók győznek, és a feketék, a rosszak meglakolnak. Az a helyzet, hogy a világ ennél bonyolultabb. Először is nem fekete és fehér, mert ugyanazt kimondhatjuk, hogy ki az agresszor és ki a védekező, de azért az ukrán oldalon is számtalan hibát, bűnt, stb. Elkövettek, amit kár lenne letagadni csak azért, mert végül is 22. február 24-én őket támadták meg. Most az a helyzet, hogy elindult egy háború, 3 éve tart ez a háború, és ha valamit kimondhatunk, mint egyértelműen pozitív dolgot, hogy az lenne jó, hogyha meg lehetne állítani ezt a háborút. Azért, mert itt naponta halnak meg, ugye lehet azon vitatkozni, hogy pontosan hányan, de 100-as nagyságrendben halnak meg fiatal emberek naponta, és minél tovább tart ez a háború, annál többen fognak meghalni, miközben egyébként a frontvonalak alig mozdulnak. Tehát az eredménye, hogyha szabad ezt a szót egyáltalán ebben a környezetben használni, az gyakorlatilag zéro.
De én hülyeséget mondok, hogyha azt merem mondani, hogy ez nem zéró eredmény, hanem orosz vereség. Oroszországról azt feltételezte a világ, és Magyarországon is oly sokan arra fogadtak, hogy ez a háború nagyon gyorsan véget ér, és az első napokban, amikor már Kijevet bombázták, és teljesen elképesztően tudtak nyilvánvalóan előre nyomulni az orosz csapatok, akkor senkinek, tehát a nagy részének az emberek nem volt elképzelésük, és biztos, hogy lefogadták volna, hogy egy éven belül, maximum egy éven belül véget ér. Nem ez történt, hanem az orosz történelem egyik legnagyobb veresége van objektíve kialakulóban. És ön ennek ellenére feltételezi, és reménykedik, de hogy tudja feltételezni, hogy 3 év ennyi áldozat után egy ilyen rendszer, amelyik ezt a háborút, a nagy honvédő háborúhoz tudja a retorikában hasonlítani, sőt, szerintem komolyan is gondolják sok-sok millióan Oroszországban beleértve az elitet, hogy ezt abba hagyni. Én azt gondolnám, hogy ezt nem fogják abba hagyni, és mennek inkább radikálisabb irányba, mert nem engedhetik meg már maguknak, maga a rendszer lenne veszélyben, ha ezt itt és most befejeznék, mondom én.
Én azt gondolom, hogy ez az a háború, ez úgy fog bevonulni, ez a háború a történelemkönyvekbe, hogy ennek a háborúnak csak vesztesei vannak, nincsen győztese. Teljesen egyetértek.
De az agresszor, azért mondom Oroszországot, mert ő kezdte.
Igen,
abban az esetben, hogyha győz az a narratíva, hogy a NATO indított támadást Oroszország ellen, abban az esetben meg lehet fordítani akkor a tényvilágot, és azt lehet mondani, hogy igen, akkor hősiesen ellenállt az agresszió. Jónak Oroszország, és nagyvonalúan képes volt arra, hogy az agresszorokkal a világbéke megőrzése érdekében alkut kötött.
Én, ha megengedi, nem így vizsgálom ezt a történetet. A helyzet az, hogy Oroszország stratégiai értelemben vereséget szenvedett az első 3 nap alatt. 22. február végén. Azért, mert azt gondolták, hogy 3 nap alatt
egy hétvége alatt,
Ukrajnát térdre kényszerítik, kirúgják a régi rezsimet, helyette egy bábkormányt ültetnek a helyébe, és onnantól kezdve Ukrajna teljes egésze újra orosz érdekszférába kerül vissza. Ez teljesen világos, hogy ez nem következett be. Egyébként nagyon sokak nagy meglepetésére nem következett be, és ilyen értelemben Oroszország stratégiai vereséget szenvedett. Csak hogy ezzel nem ért véget a háború. Ha itt véget ért volna a háború, akkor csak Oroszország lenne a vesztes. De nem ért véget a háború. Az oroszoknak volt annyi eszük, ez utólag teljesen egyértelmű, hogy felismerték ezt a vereséget, felismerték, hogy mihez van erejük és mihez nincsen, és villámgyorsan át tudtak tervezni. Redukálták a céljaikat. Innentől kezdve nem teljes rendszerváltás, és mindegy, hogy mit mondtak, az tök mindegy. Nem teljes rendszerváltás, és nem a teljes Ukrajnának az orosz érdekszférába való azonnali visszahozása lett a cél. Ezek lehet, hogy a nagyon távoli jövőben még továbbra is célok, de a közvetlen célrendszer megváltozott. A közvetlen célrendszer pedig a Donbass megerősítés, amit már ugye eleve azok a részek, amiket már megszállás alatt tartottak, azoknak a kiterjesztése, ezeknek a területeknek az összekötése a Krím-félszigettel, és gyakorlatilag a 4+1, tehát Krím és a 4 oblaszt teljes területének a megszállása. Na most az a helyzet, hogy nagyon lassan ugyan, de haladnak ebben az irányban, és Ukrajna képtelen volt eddig ezt megállítani. Mondom, nagyon lassan, tehát ha ebben a tempóban haladnak, akkor az évszázad végére se fogják teljes Ukrajnát megszállni, most nem tudom, hogy céljuk-e vagy sem, de szóval nagyon, nagyon lassan haladnak. De az is teljesen evidens, mégpedig a jobban odafigyelő elemzők számára 2022 őszétől kezdve, de még akikben élt a remény, hogy Ukrajna esetleg egy nagy ellentámadást tud indítani, sikeres ellentámadást tud indítani, azokban is ki kellett, hogy alakuljon az a kép, amelyik szerintem teljesen evidens, hogy Ukrajna képtelen visszaszerezni ezeket az elvesztett területeket. 23 nyarán, amikor be volt harangozva egy nagy ukrán ellentámadás, ami gyakorlatilag semmit nem ért el. Úgyhogy most az a helyzet, hogy nagyon lassan ugyan, szinte méterről méterre ugyan, de mégiscsak Oroszország van előre haladásban. Azt sem mondom, hogy offenzíva, mert ez egy az egy túl erős kifejezés lenne. Szép, lassú előrehaladásban. És ugye az a helyzet, hogy a két ország, ez egy felörlő háború, két ország közül Ukrajna jóval kisebb, jóval kevesebb erőforrása van, Oroszországnak sokkal több erőforrása van. Most ez persze a nyugat, ez kiegészítette, de még úgy, hogy Amerika teljes egészében ott volt, úgy se sikerült Oroszországot visszaszorítani. Most Amerika erről leszállt, ha gondolja, beszélhetünk arról is, hogy miért. Mindenesetre erről leszállt. Maradt Európa egyedül, képtelenség, hogy bár Európa nem tud annyit segíteni, hogy Ukrajna vissza tudja szerezni az elvesztett területet.
De miért gondolja, hogy nem tudja magát összeszedni Európa annak érdekében, hogy ne úgy legyen, amit ön most valószínűsít?
Azért, mert ami a készletekben volt, és nem hiányzott Európának a saját védelméhez, azt már mind odaadta. És hogyha nem akar teljesen, hogy úgy mondjam, katonailag legatyásodni, akkor már nem nagyon tud mit adni, legfeljebb pénzt, de nem tud annyit adni, hiszen önmaga is rendkívül nagy pénzügyi problémában van. Ugye nézzük meg a gazdasági mutatókat, Európa versenyképessége a bányász béka feneke alatt van, folyamatos lemaradásban van, még az Egyesült Államokhoz képest is, nemhogy Kínához, meg Indiához, meg az igazán gyorsan fejlődőkhöz képest, rendkívül nagy, és akkor még nem beszéltünk az egyéb európai problémákról, mint a migránsoknak az integrálása, és egy csomó más európai probléma, egyszerűen nincsen abban az állapotban, hogy jelentős módon ki tudja segíteni Ukrajnát. Ugye azért folytatja ezt a fajta segítséget, mert mondhatnám azt, hogy mert nincs jobb ötlete, azért, mert a mostani politikai elit, a mostani politikai irányvonal erre rátette a saját politikai jövőjét, politikai hitelességét, és nagyon nehéz megfordulni. Ugye az Egyesült Államok is azért tudott megfordulni, mert volt egy választás, ahol a régi elitet lecserélte egy új elit, de Európában nem elég egy választás, nyilván 28 választás igen, kell Európában.
Engedje meg, hogy utaljak arra, hogy nem olyan régen, a elmúlt két esztendőben a háború kitörése óta jártam Lengyelországban, és a balti államok közül Litvániában, voltam Ukrajnában, és voltam Belarusban. Na most nekem személyesen, de hát ki vagyok én, benyomásom volt az, amit én hitelesnek tartom, amikor skandináv, balti országok belé és lengyel politikusok mondanak a legkülönbözőbb beállítottságúak, hogy ő számukra egzisztenciális a jelentősége annak, hogy Oroszország ne nyerjen. Ők úgy fogják föl, lehet, hogy elfogultak, mert a saját magukról van szó, hogy Oroszországnak, ha engedünk, akkor az olyan, mint ami leegyszerűsítve mondom, de őnáluk ez teljesen megfogható, hogy ahogy Hitlernek engedtek annak idején. Tehát nem Oroszországnak, hanem Putyinnak. Putyin karakteréből egy olyasfajta dolgot vesznek ki, hogy aki ennyi idő alatt ilyen mértékben leszerepelt objektíve, annak nincs más útja, vagy hogy főbelője magát, vagy pedig az, hogy a végső győzelemig harcoljon. De a végső győzelem az a lengyelek, a finnek, a három baltiak között egzisztenciális. Tehát ez nem úgy van, hogy nincs nekik jobb dolguk. Ők azt mondják, hogy Ukrajna mi vagyunk. Mi? Je suis Ukraine. Körülbelül ezt mondják.
Én abszolút megértem egyébként a lengyeleket is, a baltiakat is. Ugye az ő geostratégiai helyzetükben, az ő földrajzi helyzetükben, az ő történelmi tapasztalataikkal, ezek tökéletesen megérthető
hozzáállás. Hát akkor ők is az Európai Uniót
persze,
jelentik.
Hogyne, de
meg fognak halni értük. Hajlandók lesznek életüket áldozni.
Ezt nem tették meg, és nem
de
is fogják.
De nem volt még aktuális.
Nem is, ebben biztos vagyok, hogy nem is fogják. Tehát ugye, amikor a lengyelek még arra se voltak hajlandók, amikor a Keith Starmer megpróbálja összehozni ezt a hajlandók koalícióját.
A brit miniszterelnök,
összehozni a hajlandók koalícióját egy 20 000-es békefenntartó erő kiállítására, hogy ahhoz hozzájáruljanak. Tehát nyilvánvalóan nyilvánvalóan a lengyelek ezt nem hajlandók. Ők arra hajlandók, arra viszont egészen biztos vagyok benne, hogy hajlandók, hogy a saját területüknek minden négyzetcentiméterét megvédjék. Ukrajnát nem fogják megvédeni, de saját területüket meg fogják védeni.
De nem fogják megvárni, hogy a orosz csapatok ott menjenek Lembergig, vagy Lvivig?
De.
Megvárják?
Meg, mert Ukrajnába nem fognak bemenni. Ők most egy rendkívül erős saját hadsereget építenek, amivel meg tudják saját magukat védeni, de szerintem egy picit eltérünk itt a lényektől. Hadd mondjam el, hogy szerintem mi itt a lényeg. Tehát én abszolút megértem őket, mert ez a történelmi tapasztalatuk, erre predesztinálja őket a katonaföldre, ez teljesen világos. Most az a helyzet, hogy van szerintem két ok, amiért, hogyha egy picit távolabbról nézzük a dolgot, és Magyarország megteheti, hogy egy picit távolabbról nézze, hiszen egy kicsit távolabb is van. Tehát, hogyha egy kicsit távolabbról, kicsit objektívebben próbáljuk nézni a dolgot, akkor két dolgot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az egyik, hogy Oroszország igazán Ukrajnát se tudta legyőzni. És ha megtámadná a Baltikumot, ha megtámadná Lengyelországot, ott a NATO-val találja magát szemben. És a NATO az hát százszor olyan erős, mint Ukrajna. Ukrajnát sem tudta legyőzni, akkor hogy tudna a NATO-t legyőzni? Ez az egyik. A másik dolog, az pedig a jelenkornak a katonai technológiai tulajdonságaiban rejlik. És szerintem ez is teljesen egyértelmű az ukrán háború tapasztalataiból. Ugye a hadtörténelem az mindig a kardnak és a pajzsnak a küzdelme egymással. Néha a kard az erősebb, néha a pajzs az erősebb, néha a támadó képességek erősebbek, néha a védelkező képességek erősebbek. Az első világháborúban a védekező képesség volt erősebb, ugye a géppuska és a szögesdrót kombinált alkalmazásával egyszerűen meg tudták állítani, el se tudtak indulni a nagy rohamok, ezért állóháború alakult ki, ami egyértelműen a védekezőnek volt kedvező. A második világháborúra megváltoztak a harckocsival, a rádióval, meg egy csomó más találmánnyal a haditechnikai viszonyok. A második világháborúban a támadó volt előnyben, ezért volt az, hogy a második világháború ilyen rendkívül gyorsan mozgó frontok jellemezték, manőverháború jellemezte. Most újra a védekező van előnyben, mégpedig azért, mert egyfelől a felderítő rendszerek annyira precízek, hogy mindent lehet pontosan látni a harctéren. Ezt hívják egyébként transzparens, átlátszó harctérnek. Ezután a döntéshozatali ciklus rendkívül gyors. Megtámogatva mesterséges intelligenciával bejön a hír, azonnal feldolgozzák, másodperceken belül kiadhatják a parancsot az odacsapásra, és a csapásmérő képességek pedig rendkívül precízek. Tehát méteres pontossággal oda tudnak lőni. Ami azt jelenti, hogyha ezt némileg le akarom egyszerűsíteni, hogy amikor Ivan Ivanov kidugja a fejét a lövészárokból, egy percen belül kap a nyakába egy gránátot. Magyarul ki se tudja dugni a fejét a lövészárokból. Ezért van az, hogy nincsenek nagy manőverek ebben a háborúban, hanem rendkívül lassan mozognak a frontok, és rendkívül nagy áldozatok árán. Ez azt jelenti, hogy a védekező előnyben van, ami azt jelenti, hogy a NATO előnyben van, hiszen a NATO nem akarja megtámadni Oroszországot. Azt feltételezzük, hogy oroszok akarnak minket megtámadni. Egyébként ők ezt ugyanúgy tudják, ahogy most én ezt elmondtam, ezért sem akarnak ők igazán minket megtámadni.
Igen.
Most az más kérdés, hogy ez nem marad így örökké. Ez most így van. Valószínűleg az elkövetkező néhány évben így lesz. Előbb-utóbb majd lesznek olyan technikai fejlesztések, ami ezt megint meg fogja változtatni, de Európának és a NATO-nak most van néhány éve arra, hogy megerősítse saját magát katonailag, és elrettentse az oroszokat mindenféle trükkös gondolattól.
Igen, az elrettentés az nagyon érdekes, de az viszont, mondom én, szinte provokálom önt, aki nyilván szakemberként ezt felszínes megközelítésnek tartana, hogy amit elmondott, abból logikusan következik a magyar hivatalos álláspontnak az jogosultsága, hogy tudnélik, mindazokat a dolgokat, amit ön elmondott, azokat a racionális dolgokat a magyar kormány meri a retorikájában kimondani, más országok meg nem merik, mert nekik az a véleményük, hogy Ukrajnát minden áron lelkesen retorikával is támogatni kell, és úgy kell csinálnunk, hogy mi 100%-osan mellettük vagyunk. Csak hogy a magyar kormánynak az Ukrajna politikájában a retorikában is nem csupán egyfajta bölcsességet látunk, hanem egy olyasfajta elfogultságot, ami plakátokon jelentkezik az utcán, mindenki látja, és az egész magyar vidéken akarja, hol vagyunk, ő nekik, az emberekkel, akikkel beszélek, azt gondolják, hogy Ukrajna és a NATO és az Európai Uniónak a nyugati országai, akik Ukrajnát támogatják, tulajdonképpen Magyarországra akarják bevinni a háborút. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy függetlenül attól, hogy igaz-e vagy sem, a vád, de tényszerűen most letartóztattak Ukrajnában magyar állampolgárokat, úgymond kémkedés vágyával. Vagyis előfordult most először az, hogy egy Európai Uniós tagországot kevernek kémkedés vágyába, nem tudjuk, hogy igaz-e vagy nem, hogy valóban történt-e. Azt tudjuk, hogy letartóztatták őket. És azt is tudjuk, hogy ezt hozzáteszem még, hogy annyit beszéljek egy kicsit még tovább, meg emeleget beszéljek, hogy Putyinnak volt sok-sok megnyilvánulása, Medvegyevnek pláne. Aztán olvasom a nem olyan régen az egyik hírszerzőszolgálat orosz történészek vezetője, orosz történészek azt mondta, hogy egybehangzan, Magyarországnak igenis vannak történelmi jogai Kárpátaljára, és ezt nekünk tiszteletben kell tartani. Mit szól mindahhoz, amit én most itt összehordtam?
Az a helyzet, hogy a magyar külpolitika egészen a rendszerváltás óta teljesen konzisztens abban, hogy az egyik legfontosabb célkitűzése a határon túli magyarok jogainak az elősegítése és megőrzése. Volt olyan kormány, amelyik ezt nagyobb elánnal tette, volt olyan kormány, amelyik ezt kisebb elánnal tette, de mindegyik fontosnak tartotta ezt. A mostani kormány és az Orbán kormány is fontosnak tartja. Az a helyzet, hogy Ukrajnában jó hosszú ideig a magyar kisebbségi jogokat biztosították. Majd, ugyan nem Zelenszky volt akkor még az elnök, hanem az előző elnök volt, de ezeket a jogokat visszavették, súlyosan megnyírválták. Én azt értem, hogy nem a magyarok voltak a fő célpontjai ennek, hanem az ukrajnai oroszok. De hát ugye senki sem szeret collateral damage, tehát
társult áldozat
lenni. A magyar külpolitika semmi más nem kért az ukránoktól, hogy állítsák vissza, nem új jogokat adjanak, állítsák vissza azokat a jogokat, amiket elvettek. Erre Ukrajna nem volt hajlandó. Ugye az ukrán-magyar konfliktusnak ez az alapja. És Magyarország ebből nem engedhet, hiszen az összes többi szomszédunkkal az együttműködésünk, vagy az együttélésünknek ez az alapja. És a legtöbb helyen ez problémamentesen működik is, sőt, vannak olyan, ahol egyre jobb és jobb a helyzet. Tehát ebből Magyarország nem engedhet. És ugye nyilván volt egy ilyen fokozatosan romló viszony. Ugye ez egy dolog. A másik dolog az annak az elemzése, hogy ennek a háborúnak mi a való színű kimenetele. Ugye azt az előbb elmondtam, nem mondom el még egyszer. A harmadik dolog pedig, amit jelen pillanatban látunk, az, hogy az világossá vált, hogy Ukrajna nem lehet a NATO-nak a tagja. Ugye ez az eddigi tárgyalások során világossá vált. Az Európai Unió biztos vagyok benne, hogy felismerte, hogy önállóan képtelen olyan mértékben támogatni, mint korábban az Egyesült Államokkal együtt. Ezért kitalálták azt a idézőjelben zseniális ötletet, hogy akkor gyorsan vegyük fel őket az Európai Unióba. Most az a helyzet, hogy a magyar kormány szerint, egyébként szerintem is, ez egy rendkívül buta ötlet. Órákat tudnánk erről beszélgetni, én csak egy dolgot szeretnék itt a figyelmébe ajánlani. Miért van az vajon, hogy miközben Putyin és az orosz vezetés teljesen egyértelműen kizárja, hogy Ukrajna NATO tag lehessen, amikor az a kérdés, hogy lehet-e Ukrajna az EU tagja, akkor erre azt válaszolják, hát, hogy szabad országot csinálnak, amit akarnak. Tehát egyértelműen benne vannak abban, hogy Ukrajna EU tag lehessen. Ennek vajon az az oka, teszem föl magamnak a retorikai kérdést, hogy Putyin jót akarna az ukránoknak, vagy Putyin jót akarna az EU-nak? Nem, nem ez az oka. Az az oka, hogy az ő elemzésük szerint pontosan látják, hogy Ukrajna gyorsított EU csatlakozása, az az Európai Unió végét jelenteni.
Vagyis a gyengítését legalábbis. Igen. Legalábbis. Ezt én értem, és teljesen világos, éppenséggel mondjuk vitatom azt, hogy a putyini szövegekre most, mint reális dologra utal, ugyanakkor korábban meg azt mondta, hogy ezek csak retorikák beszélnek. Én megmondom őszintén, hogy akár Trump mond bármit, akár Putyin mond bármit, azt én a mindig kétségek között fogadom, de minden tovább nélkül legitim nyilvánvaló, amit most mondott, de nem reagált, és arra vagyok kíváncsi, hogy mit szól, és mind a kettőre külön-külön, de egyszerre teszem föl a magyarok kémkedéssel vádolására, és mit szól ahhoz, hogy nem egyszer, többször az elmúlt három évben pozitív értelemben került szóba az, hogy Lemberg és Galícia, azt hiszem Galíciának hívják azt a részt, ugye? Úgy hívják a Lemberg.
Van olyan, igen.
Igen, ugye? Most az Galíciahoznak a része történet, igen. De hogy visz, a lengyeleké legyen, ez pedig a magyaroké legyen, de ez olyan mértékben fontos, hogy a magyar kormányt támogató médiák közül a Mandiner konkrétan üdvözölte ezt a putyini nyilatkozatot 24-ben egy amerikai újságírónak tett tízét, hogy a magyarok történelmi joguk van ezekhez a területekhez. Tehát kém ügy és a putyini felajánlások. Mit szól ehhez?
Kezdjük először az utóbbival. Én azt hadd ne kommentáljam, hogy mindenféle újságíró mit mond hol.
Nem mit mond, ő mondta.
Értem.
Saját fülemmel hallom.
Persze, én ezt mind értem. A magyar kormánynak a nyilatkozatait kell megnézni. Soha egyetlen olyan nyilatkozatot nem tett, amiben Ukrajna bármelyik területére akár csak emlékeztetne az, hogy igényt tartana a Magyarország. Tehát nyilvánvalóan itt a feleknek az az érdekük, hogy a másik oldalon a széthúzásnak a magjait lehetőleg minél mélyebbre elvessék. És itt ugye nem is Magyarország az igazán lényeges ebben a tekintetben, hanem éket verni Lengyelország és Ukrajna közé. Ez egy hibrid művelet, ez egy propaganda dolog. Magyar kormány...
És beavatkozás ezeknek az országoknak a belügyeibe.
Így van, de magyar kormány ebben soha nem ugrott be. Mindig pontosan tudta, hogy itt miről van szó,
de a média, a médiáját a magyar kormány nem úgy, tehát komolyan ellenőrzi a magyar kormány a sajáthoz közel álló. Nem úgy van, mint Ausztriában, vagy Németországban, vagy bárhol Lengyelországban, hogy ha a Mandinerben megjelenik valami, a szoros összefüggésben van, hogyha elemzem hosszú ideje vagy a Megafonba, a magyar kormánynak az akaratával.
Nekem
kinyújtott kéz.
Szerintem ebben nem menjünk nagyon mélyebben. Bele.
Jó, okay.
Nekem erről más a véleményem. Ez mégsem a Népszabadság vezércikke a 80-as okay. években. No, a másik kérdés pedig, ami a kémügy. Ugye ebben a pillanatban, ez egy nagyon friss történet. Ebben a pillanatban nem tudunk eleget a történetről. Ugye azt azért, tehát a részletekkel nem vagyunk tisztában. Ugye azt azért érdemes elmondani, hogy ez egy nagyon sokszor alkalmazott eszköz, amit a nyomásgyakorlásra alkalmaznak. Ugye gyakorlatilag, ha jól értettem a történetet, az történt, hogy két kárpátaljai magyart letartóztattak, akik egyébként magyar állampolgárok is, de ugye nagyon sok kárpátaljai magyar állampolgár is, hiszen kettős állampolgárok. Tehát kettőt letartóztattak, állítólagos kémkedés vádjával. Ennek nyilván üzenete van minden kárpátaljai magyar irányába, figyelmeztető üzenete, hogy vigyázzatok magatokra, mert mi vagyunk az erősek, és azt teszünk veletek, amit akarunk. Ugye ez az üzenete. Én azt nem tudhatom, hogy egyébként objektíven ők kémek voltak-e, vagy
ez
sem.
Ez világos.
Tehát, hogy ez,
de általában szokás az, hogyha az önismeret anyaga szerint, hogy nyilvánosságra hoznak valóságos kém történeteket országok, hogyha letartóztatnak.
Igen, akkor szokás, hogyha ezzel
valami nyomást akarnak gyakorolni.
Hogyha nem akarnak
tehát
nyomást.
Ez inkább tehát, egy indikátor arra.
Egy kémhálózatot akartak volna felszámolni,
akkor nem mondják
titokban
meg.
Tartják, és szépen felszámolják az összeset, és nem hozzák kettő után a világ nyilvánosságára a dolgot. Tehát ez is azt húzza alá számomra, hogy itt alapvetően egy nyomásgyakorlási eszközről van.
Ez világos. Egyébként pedig visszatérve egy másik dologra az eszembe jutott, miközben mondta, nagyon érdekes volt a nemzetiségi speciális helyzetnek a belehozása, tehát behozta abba a képbe, hogy megértsük a magyar álláspontot. De vajon Románia, vajon Lengyelország, mely országoknak a honfitársai, nemzettársai, etnikai közösségüknek a száma ugyanakkor az lehet, hogy bizonyos tekintetben nagyobb.
Ja, sokkal nagyobb egyébként.
Sokkal nagyobb. Azok miért nem ugrálnak?
Ó, megy ott is, csak, jó, de miért, más szinten, de más szinten de
csinálják. Nem éreztetik, hogy a prioritás most nem ez. És ön is ki is mondta, hogy valójában ők is tudják, és a magyarok is tudják, hogy az egész ügy az egy ukrán nemzetépítési célokat szolgáló valami, amiről később lehet tárgyalni, és elsősorban az oroszokkal szemben nyilvánul meg, teszem hozzá. Ahány orosz etnikumú emberrel találkoztam Ukrajnában, szabadon merte természetesen kritizálni Zelenszkit, mert ott szabad, a vonaton bárkivel beszéltem, de egy dolgot mindegyiknél észrevettem, hogy ukrán oldalon vannak. Az oroszok is, a magyarok egy része, igen, Munkácson nekem azt mondta egy bácsi, amikor átment az utcán, hogy kérdezte, hogy mit szól, hogy magyarokat üldöznek? Erre azt mondja, ki mondja ezt? Hát mondom, magyar kormány erre. Szó szerint azt mondta, a keresztapjuk térdekalácsát üldöznek bennünket. Tehát ez nyilvánvaló, hogy nem teljes, mert ön nyilván sokkal több emberrel, de én csak olyannal találkoztam, hogy inkább azt mondták nekem a piacon, Munkácson, hát ez magyar belpolitika, hogy bennünket üldöznek. Senkinek nem, nincsenek itt gyerekek se, tehát akikre hivatkoznak. Tehát ők pontosan azt mondták, hogy ez elképesztő beavatkozás, ami történik az ő belügyeikbe, és a vonaton egyszer egy magyar nő nekem azt mondta, hogy soha nem fogjuk elfelejteni, hogy a magyar kormány mit csinál. Hogy ezt az országot, amit ezek az oroszok csinálnak itten, és az Zaporozséből jöttem, vagy onnan jöttem, és akkor egy orosz anyanyelvű, orosz etnikumhoz tartozó ember azt mondta, soha nem fogjuk elbocsátani, és azt csináljuk mi Zaporozsében, mi orosz anyanyelvűek, hogy amikor az orosz katonák ott vannak, és találkozunk velük, akkor csak ukránul beszélünk velük. Ebben a kérdésben, hogy egy agresszió érte, magyar, lengyel, ukrán, orosz-ukrán, zsidó-ukrán, egységesek. A többség, túlnyomó többség igenis azt akarja, hogy az egész világ ott legyen az Ukrajna oldalán.
Az a helyzet, hogy szerintem a magyar kormány itt sokkal elkörsösebb álláspontot foglal el, mint a nyugati kormányok. Ha lebontjuk ezt az egész történetet, akkor arról van szó, hogy a magyar kormány azt mondja, hogy állítsuk meg a háborút minél hamarabb. Legjobb lett volna már 3 évvel ezelőtt megállítani, és ebben az esetben nem lesz több halálos áldozat. A nyugati kormányok, lengyelek, mások is gyakorlatilag azt csinálják, hogy segítenek pénzzel és vassal az ukránoknak, de vérrel nem tudnak segíteni, és nem is akarnak. És az ukrán vér árán gyengíteni akarják az oroszokat. Magyarul az ukránokat feláldozzák a saját biztonságuknak az oltárán, és ezt az ukránok egy darabig úgy fogják felfogni, hogy segítenek nekik. De el fog jönni az a pillanat, amikor az ukránok ezzel majd szembe fognak nézni, és pontosan fogják tudni, hogy ki az, aki szerette volna, hogy ne halljanak meg a fronton, és ki az, aki azt segítette elő, hogy minél nagyobb számba halljanak meg a fronton.
Említette, hogy Oroszországnak tulajdonképpen célja lehet, akár milyen területen szólal is meg, az Európai Uniónak a gyengítése. Az orosz-ukrán háborúnak mindent egybevetve, az egészet, most nem az orosz oldalnak a retorikáját és a szándékait tekintve, ön látja-e azt, hogy ez egységesebbé teszi potenciálisan az Európai Uniót, vagy gyengíti, és ezzel párhuzamosan a második kérdést már most fölteszem, hogy a trumpi visszakozások és összevisszaságok Ukrajna-Oroszország ügyben gyengítik-e, vagy erősítik-e az Európai Uniót?
Szerintem az ukrajnai háborúban elfoglalt álláspont az EU-ban egyértelműen gyengíti az Európai Unió több területen is, gazdaságilag is, de még egység szempontjából is gyengíti. Most, ami az amerikai oldalon zajlik, én ezt nem összevisszaságnak látom. Az a helyzet, hogy az amerikaiak Trumppal az élen pontosan tudják, hogy számukra melyik az az ország, amelyik a nagy kihívást jelenti, és ez Kína. És mindent ennek a szemüvegén keresztül néznek. Ehhez képest az orosz-ukrán háború egy mellékhadszintér, egy lényegtelen háború, amit be lehet fejezni. Számukra sokkal fontosabb az, hogy az oroszokat ne toljuk végletesen rá a kínaiakra, mert most ugye ez zajlott, hogy az oroszokat rátolták a kínaiakra.
Tehát, hogy az orosz-kínai egységet segíti.
Így van, és megpróbálni lerángatni, amennyire lehet Oroszországot Kínáról. Hát ugye lehet, hogy nem lehet 100%-osan, de amennyire csak lehet, húzzuk el Oroszországot Kínáról. Mert számukra ez a fontos. Most az, hogy ez egyébként a nap, mint napi politikában, taktikailag éppen melyik nap mit mondanak, az teljesen mindegy. A stratégiai cél az szerintem teljesen egyértelmű. És egyébként ebben ugye Európának is meg lenne a helye. Ugye ezt hívják egyébként NATO-nak, vagy transatlanti egységnek. Tehát mi az amerikai, Európa az amerikai oldalon van. Amikor azonban Európa azt gondolja...
Amerika nincs Európa oldalán.
De igen. Szerintem például érdemes J.D. Vance-nak a beszédeit meghallgatni. Ez kifejezetten Európa párti beszédek. Európáért izgul, és nem Európa ellen agitál. Nagyon érdekes beszédek, és nagyon fontos beszédek egyébként. Uh-huh. Úgyhogy szerintem teljesen egyértelmű, hogy a cél az egy erős nyugati tömbnek a létrehozása, ez az amerikai cél. Ezt Európa gyengíti azzal, hogy ellene megy ennek nagyon sokszor. Persze értem egyébként, hogy Európában belpolitikailag sokkal jobban jár az az erő, amelyik Trumppal szemben határozza meg magát, mint aki Trump mellett határozza meg magát, mert ezzel szavazatokat jobban lehet nyerni, mint Trump pártisággal. De ez egy másik ügy, ennek ellen nagyon sok helyen egyébként különbség van a retorika és a valós cselekedetek között.
Igen, de az mindenképpen kétséget ébreszt a trumpi következetességgel kapcsolatban, hogy az elmúlt 3 hónapban, különösen a kritikus jelentőség, a világgazdaság, világpénzügyi rendszere szempontjából kritikus jelentőségű vámpolitikai bejelentései és összeveszései, illetőleg területi igényei, Grönland, Panama csatorna, stb. Alaszka, nem Alaszka, Grönland, és mondjuk Panama csatorna, most nem ez a harmadik ügyében, ezekben Kanada. Kanada nem jut eszembe, ez is mondta, hogy öregszem. A lényeg, hogy én szerintem ezekben ő inkább nevetségessé válik, nem azért, mert az Európai Unió nevetségesnek akarja őt beállítani, hanem önmagától, automatikusan, és hát saját kezüleg gyártott egy komoly pénzügyi gazdasági minikrízist, aminek beláthatatlan voltak a következmények, és meg kellett adnia magát. És Kanada ügyben is meg kell adnia magát, Grönland ügyben meg kell adnia magát. Ezek nem csak szavak, ők komolyan gondolják. És az, hogy ők területi revíziókban gondolkodnak, éppen Vance is, az inkább azt sugallja, hogy az Európai Uniónak na-na, hogy maximálisan ellent kell állni a Oroszországnak, mert ha Oroszországnak sikerül a területi revízió, akkor tulajdonképpen lefeküdtünk. A világ olyanok kezében van, akik át akarják alakítani a világnak a geopolitikai
térképét. Egyik történet sincsen még lezárva. Ugye, ami biztos, az az, hogy Amerika a számára előnytelenné vált status quo-t megpróbálja megváltoztatni.
Ez igaz.
Ugye Kínát amennyire lehet visszaszorítani, a saját erejét pedig növelni. Nem egyedüli országban gondolkodik, tehát szövetségben gondolkodik, ő szeretné maga mellett tudni az európaiakat is, sőt, egy csomó mindenki már lehet, minél többet, annál jobb. Most az, hogy ezt hogyan írja el, az már egy taktikai kérdés. Ezt nagyon sokszor olyan eszközökkel próbálja elérni, ami lehet, hogy nem szül szimpátiát. Az, hogy mennyire lesz hatásos, azt majd meglátjuk, az még, ahhoz még túl korán van, hogy most meg lehessen mondani. Ugye alig telt el még 100 nap az elnökségének a kezdete óta. Minden esetre az a dolognak szerintem a lényege, hogy jelen pillanatban egy csomó zaj van, és ebből a zajból nagyon nehéz kihozni, hogy pontosan mi is zajlik. Egy átalakítási kísérlet zajlik, egyáltalán nincsen egyébként kőbevésve ennek a sikere. Most vagy sikeres lesz, vagy nem lesz sikeres, de az a helyzet, hogy egyszerűen nem tehet mást. Az alternatívája ennek a grandiózus átalakítási kísérletnek az, hogy mindent hagy úgy tovább menni, ahogy eddig volt, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint amikor a békát szépen lassan fölforralják a vízben. Tehát az biztosan egy vesztes pálya.
Igen,
így talán tud nyerni Amerika és Európa. Egy csónakban ülünk egyébként, nekem ez a meggyőződésem.
Objektíve igen,
hát, így kétséges. Most az, hogy ezt egy ilyen dinamikus processzussal, folyamattal érjük el, uram, ez olyan, mint az arab bazárban alkudozni. Az egy eléggé kuplerájos, zavaros,
igen, néha, de a végén létrejön az
alkudozás. De a végén egymás végén kezébe csapnak, és ez létrejön
pont,
az alkudozás.
Ez nagyon jó hasonlat, mert Trump pontosan ilyen, de nem csinálta még a világpolitikai színpadon, csak a magán pénzügyeiben és magán kereskedelmi ügyeiben. Utolsó rész, nagyon kevés időnk van, és önnek is hamarabb el kell mennie. A pápa, az új pápa, 14. Leó, amerikai. Ugyanakkor azt tudjuk róla, hogy nem alapvető kardinális olyan kérdésekben, amit Európában sokkal fontosabbak valójában, mint Amerikában, mert Európa alapvetően mégiscsak egy katolikus hely, és az erkölcsöknek nagyobb a szerepük, hogy nem Trump barát, hanem inkább Trump ellenes. Ön tulajdonít-e európai jövő szempontjából bármit is annak, hogy ki az új pápa?
Yes. Ezt is még nagyon nehéz ebben a pillanatban megmondani. Európai szempontból szerintem ezt még mélyen elemezni kellene. Én magát a pápát semmi esetre sem olyan kategóriák mentén ítélném meg, hogy Trump párti vagy Trump ellenes. Sokkal inkább azt mondanám, hogy Amerika kapott itt most egy morális löketet ezzel, hogy a történelemben először amerikai pápát választottak. Ugye Amerika, amelyik régebben alapvetően protestáns ország volt. Persze voltak olaszok, voltak írek, voltak hispánok, akik katolikusok voltak, de azért alapvetően Amerika az egy protestáns ország volt. Az utóbbi időben egyre erősödik Amerikában a katolicizmus, mégpedig nem csak a bevándorló latin-amerikaiakkal, hanem az új katolikusokkal, akik felnőtt korban veszik föl. Azért, mert ez egy társadalmilag konzervatív szemléletből következik. Ennek a legjobb példája egyébként J.D. Vance, az alelnök,
igen,
aki felnőtt korában vette fel a katolikus vallást. Ez tulajdonképpen egy mozgalom Amerikában. Ez a fajta mozgalom, ez egy egyértelműen konzervatív, érték
alapú,
megőrző mozgalom, ez a fajta mozgalom szerintem egy rendkívül nagy löketet fog kapni az új amerikai származású pápával.
Hát ennél többet, ez mindenképpen fontos, amit elmondott, és ennél többet valóban nem tudhatunk, mert még frissek a dolgok, és csak ilyen elemzéseket látunk, de minden esetre a mostani pápaválasztás nyilvánvalóan nagyon fontos része volt annak a zajnak, ami a világban most zajnak, ön által zajnak nevezhető. Nagyon szépen köszönöm, hogy Siklósi Péter a Honvédelmi Minisztérium volt helyettes államtitkára, a külügyi intézet vezető kutatója a rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy az, hogy vitatkoztunk, az inkább építő jellegű, mint sem romboló
hatás. Imádok vitatkozni. Köszönöm szépen, hogy meghívtak.
Én köszönöm önöket. Önöknek, a hallgatóinknak köszönöm a figyelmüket, mégpedig Túri Lúj, Simon Erika és Lőrinc Csaba nevében. A viszont hallásra!
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.